31. fejezet, rügyek a hó alatt. Hogy miért kellett ennek így történni? Hát én tudom, csak gondolom. Azért történt mindez így, amiért a folyamok is úgy mennek, ahogy mennek, és nem úgy, amint az emberek szabályoznák őket. Ezek a siető folyamok hol ide hajlanak, hol amoda, a legszebb vidék következnék, s íme elcsavarodnak zord sziklák közé, vagy átszaladnak virágtalan csúf sivatagra, és csak sietnek, sietnek, örökké sietnek. Néhol aztán egyszerre ok nélkül megfordulnak, és jönnek megint egy darabig arra felé, ahol már tegnap jártak. Talán elvesztették valamelyüket út közben, dehogy. Hiszen nem abban a mederben térnek vissza, ahol megtalálhatnák. Hát akkor miért jönnek vissza? Hát van annak valami értelme? Mert ha nem sietnének, a visszafordulás menthető lenne, ha pedig nem fordulnának vissza, a sietésükben volna logika. De ők csak mennek, mennek bolond fővel, ahogy akarnak. Ohó, éppen ez a nagy kérdés. Az ő akaratuk-e az? Vagy a föld titkos erői, hatalmai szabják ezt ki így. Hegyek, sziklák állják útjukat, és terelik erre-arra, Isten tudja. És elég is, ha ő tudja. Bizonyos csak az, hogy így vagy úgy egy napon megérkeznek, ahova sietnek a mindeneket elnyelő tengerbe, mely várja a többi vizeket, és el nem ereszti a megérkezetteket többé sehová. De ahogy a vizek lázasan sietnek ama hegy felé is, mely majdan útjukat állja, mert ők végre is nem tudják ezt, úgy hömpölyögtek tovább a Butler-féle pör eseményei. A szentszék ítélete lesújtó volt, de Fáj nem esett kétségbe, s Butlert is visszatartotta a csüggedéstől. Csigavér János fiam, most már átvisszük a pört az érseki székhez. Ott is csak papok vannak, de ezek külön papok, és nincsen mögöttük ez a ravasz róka, ez a Fischer. Aztán, ha elvesztjük, ott van még a pápai szék. Ráérünk, Piroska nem nyugtalan, hiszen olvastad a levelét. Piroskához ugyanis azt a kérdést intézte Fáj az ítélet után, hogy kész-e várni Butlerre, míg a pör minden fórumon lefolyik, mert addig mindig van remény. Piroska azt felelte, várok rá, amíg remény lesz, és várok rá azon túl is, amikor már nem lesz remény. 6 egri kanonok. Írhat-e be annyi keserűséget 1000 árkus papírosba, amennyi édesség ebben a 3 sorban van? Akármit mondanak a poéták, a bánat nem tör csontot. Szinte hihetetlen, hogy mennyit elbír belőle az ember. Vannak konstrukciók, hogy mindegy nekik, akár 1 font a bánatból, akár 1000 mázsa. A hangya csak tovább mászik, akár a nagykő, akár a kavics alatt. Butler el se bírta képzelni, hogy ő túlélhessen egy marasztaló ítéletet, s íme még mindig él és tervez. Pedig most már kellemetlenebb az állapot. Most már nyíltabban lépett föl Dőri Mária, eddig csak taktikából lopta be magát a Butler kastélyokba, meghúzódott ott, mint egy sajnálatra méltó lény, akit az apja elkergetett otthonról, eredj a porontyoddal az urathoz, hadd lássa a világ, hogy ott lakol. Ott kuncsorgott útszolván a gazdatisztek kegyelméből, akik restelték elutasítani, így gondolkozván, az ördög nem alszik, az igazság alszik, ki tudja, hát ha még egyszer úrnőnk lesz. De most már ítélet volt, most ő igazi Butler grófné, és nagy eklatával ragyogó pompát kifejtve vonult be a párdányi kastélyba frájokkal, komornákkal, udvarmesternővel. Mint hogy pedig ez ellen a prefektus Nogál Ferenc uram óvást tett, a grófné a Nemes vármegyéhez fordult panaszával. A Torontál megyei alispán aztán fölkereste a grófot, és rábírta, hogy miután az asszony csak ugyanaz ő nevét viseli, legalább addig, míg a törvény másképp nem ítél, Magyarország egyik első mágnása és gavallérja nem teheti, hogy a saját nevét ne honorálja, jusson az akármilyen rossz helyre. Butler erre kijelenti, hogy feleségének nem ismeri el, de miután a törvény mégis törvény, és egy ítélet már van. Mindaddig, míg az ítélet meg nem változik, megengedi Dőri Máriának, hogy Erdőteleki kastélyát lakhelyül használja, és az uradalmi pénztárból havonként 2000 rénusi forintokat fölvegyen, de olyan föltétel alatt, hogy a többi kastélyába a lábát be ne tegye. Mária tehát az Erdőteleki kastélyban ütött tanyát. Tige gróf meg az egri katonatisztek mindennapos vendégek voltak. Vidám lakmározások zaja verte föl az eddig csendes, elhagyatott fészket. Mindamellett a fái kémjei nem bírtak jelenteni semmi olyat, ami Mária kicsapongásaira mutatna. Pedig a ravasz krok apó, mint kastély felügyelő volt ott alkalmazva, Kampós János név alatt. Krok apó különösen egy dologra vigyázott nagyon, hogy a röszkei pap nem fog-e odajönni álruhában vagy egyébként. De Mária okos volt, minden tekintetben ügyelt magára. Sőt, bizonyos női ravassággal olyanná varázsolt át Erdőteleket, mintha ez lenne az igazi butlerház. Maga Butler János pedig csak egy elfajzott cinikus, aki becsületes úri családját elhagyva egy fantasztikus rögeszmével ődöng a nagyvilágban. Németországban élt ugyanis egy csomó butler, részint bárók, részint nemesek, szeretetreméltó lovagok lovak híján. Volt ott egy nagy csomó kisgyerek, egy nagy csomó öreg kisasszony, mindenféle bácsi, néni. Azokkal Mária levelezést kezdett, rokonságot kötött, ide édesgette Erdőtelekre, úti költséget is küldvén nekik. Itt azután tejbevajva füröztötte el annyira, hogy sohase volt úgy a ház, hogy 4-5 butler családtag ne ült volna az asztalnál. És bámulatos volt. Mint tudta ő fölcicomázni a maga házát, e rezes orrú, pápa szemes, buklis öreg dámákkal, kik a fejeiket hajporozták, és butler nevet viseltek. E tisztes hölgyek többnyire udvarhölgyek valának. Fiatalabb korukban, ama kis német udvarok valamelyikében, ahol a cukros szelencét kulcssal csukja el a fejedelemasszony éjszakára, és ha valamelyik csirke egy lábbal jön be az asztalra, a fejedelem őfensége kirúgja maga alól a széket, és a comb elsikasztásáért drákói rendszabályokkal fenyegeti meg az egész udvart, ha pedig jószívű, hát lemondással ijesztgeti. A volt udvarhölgyek olyan zománcot adtak az Erdőteleki háznak, hogy a hevesi nemesség legelőkelőbb része lassan-lassan szemet kezdett hunyni az úgynevezett előzményekre, és az almásiak, brezovaiak, dobóckiak, lubiak, sőt, még a puritán papszászok se átalták vizitába vinni az asszonyaikat. Mindezekről pedig azt referálta Krok apó fáinak. Az udvari dámák meglehetősen kopott sejem szoknyákban járnak, de a környékbeli nemes asszonyok szeretik ezeknek a suhogását hallani, és rendre jönnek ide telekre, fuskracra. Az Mária asszony mindamellett nem boldog, valamely titokzatos búslakodása mégis vagyom. Sokszor órákig elbarangol hol egyedül a kertben, ütögeti napernyője nyelével a virágokat, mikoron pedig az asszony az virágot üti, akkor mindig csókol valakit képzeletében. Probátum ezt. Nem tudom kihámozni, ki motoszkál a fejében. A Tige gróf nem, mert a múltkor séta közben, mikor az asszonynak egy hajfürtje leomlott a kalapja alól, hátul a fehér nyakán, hozzája nyúlván a hajzathoz pórul járt, mert haraggal megfenyegeté, mondván, viselje magát tisztességesen, hallja az úr, gróf uram, mert azért, hogy senki jószága vagyok, hogy van is uram, nincs is, az 10 körmön minden bizonnyal megvagyon, ha nem hiszi, megtapasztalhatja. A többi officírek irányába szintén valóságos jégcsap, csak unalomból konverzál velük. Csodálatos egy asszony személy. A kis leánykát, kit konteszkának hívnak, nem szereti. Ebből következik, hogy nem szereti a papot sem, és én hiába lesem jöttét. Tegnap előtt óta itt van az öreg Dőr is, ki egy csimpánz majmot hozott magával. Az majommal sok tréfát követnek el az öreg butler dámák. Hasonlítanak is egymáshoz. Apa és leánya közt egy beszélgetést hallgattam ki a kulcsukon. A leány mondta, ó apám, ez az élet tűrhetetlen rabság nekem, ha sokáig tart. Csak türelem, az idő mindent helyrehozhat, amit mi elhibáztunk. Az asszony könnyezett. Még a kő is megfordulhat a föld belsejében, mert a patakvizek kimossa, és megfordítja más oldalra, de az ő szíve sohasem fordulhat felém. Ki tudja? Idővel elfelejti a piroskát. Azt gondolod, atyám, biztos vagyok benne. Miből meríted ezt? Mert ösmerem az emberi szívet. Lángol, lángol, aztán kialszik. Vajon, hely, hát láttál már te még Tuskóban is olyat, amely mindig égett, és soha ki nem hanvat. Hol van, mutasd meg, láttál olyat? Na, ugye, hogy nincs. Az ő szíve is közömbös lesz egyszer, és aztán közömbös lesz, valami olyan szél jöhet, hogy hozzád fújja a hamuját, kivált, ha ügyes lesz ez. Ezt a beszélgetést csak azért írom meg a tekintetes úrnak, mert az a gyanúm, hogy Mária asszony immár elvette Istentől büntetését, mivel hogy titokban a János grófot szereti. De ez csak az öreg krok kombinációja, amit csak szagol, de nem lát. Pedig len sokszor jobb az orra, mint a szeme. Maradtam a tekintetes úrnak hű vizslája, stb. Stb. Fáji elolvasta ezeket a leveleket, de Butlernek nem szólt felőlük semmit. Azon volt, hogy Butler a közügyekbe merüljön, hogy életét elirányítsa a meddő, sorvasztó pörttől más tájakra is. Eltuszkolta a pozsonyi országgyűlésre, hogy kóstolja meg a politikát. Kifestett hölgy az igaz, s a végén bizonyosan megcsalja az ember, de egy időre nagyon bele lehet bolondulni. Ez alatt pedig röpült az idő, mint a madár, de a pörcs csak csúszott, mint a teknős béka. Egy év telt bele, míg az érseki szék ítélt, egy további év, míg a pápai szék döntött benne. Kétszer fagyott be és engedett ki a kispatak a Bornóci Bernát kertben, míg végre kimondta ez a két föllebbezési fórum is, hogy a házasság érvényes. Na most már mehetünk az Istenhez, fakadt ki Fáj mély keserűséggel. Leírhatatlan a levertség, ami most beállt a Butler pártom. Most már nem volt remény sem. Pedig hát az Isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, és mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson, ebben az egyben nincsen fösvénység. Hát most is úgy volt. Nem kellett ott el se menni az Istenhez. Önként nyújtott az nekik nem sokára reményt, pedig most az egyszer nehezére eshetett, mert magához kellett vennie evékből Simáncsiné asszonyomat. Simáncsiné ugyanis meghalt, azt mondták, hogy a pálinka gyulladt meg benne. A halálos ágyához oda kívánta az elöljáróságot és a felső-alsó szomszédokat, Turpis József uramat, a Szűcsöt és nemzetes Tóth György uramat, a Korcsmárost. A pappal is megkínálták a könnyező unokái, de csak a fejét rázta, hogy nem kér belőle, mert mint jó keresztény akar meghalni, neki csak az elöljáróság kell és a két szomszéd. Midőn valamennyien összegyűltenek ágya körül, Istennek ajánlotta lelkét kinyilvánítván, hogy nagy teher nyomja, melyet nem akar magával vinni a más világra. Töredelmesen bevallotta ezek után, hogy ő Egerben a szent szék előtt hamisan tanúskodott, mert Butler gróf nem akarta feleségül venni Dőri kisasszonyt, a jegygyűrűt ő hozzávágta, azóta szaggatást érez minden holtöltekor a halántékában, ahová gyűrű esett, kezét a menyasszony kezéből kitépte, és több ízben kijelentette, hogy nem kell se lelkének, se testének. E vallomás egy darabig a parasztok közt keringett, senki sem merte továbbadni Dőritől való félelmében, de Tóth uram nem sajnálta a fáradtságot, fogta a tarisznyáját, és elvitte a hírt ahhoz, akit illet, mint hogy pedig gróf Butler messze Pozsonyban volt az országgyűlésen. Fölkereste Bornócon a menyasszonyát, ki még most is a harmadik esztendőben is gyászruhát viselt az apjáért. Ó, de szép volt ez a kis piroska, soha életében nem feledhette többé Tóth uram, aztán milyen szíves volt, milyen hálás volt iránta. Sütöttek, főztek neki, kikérdezték, mit szeret, hogy szereti. mintha valami herceg volna a háznál. El se eresztették éjszakára, mert már öreg este ért oda. Sejem ágyba fektették, s Piroska maga vitte előtte még a gyertyát is. Eleget szabadkozott szegény Tóth uram. Azt se tudta, hogy melyik lábára lépje, mindutalan beleütötte magát valami politúros bútorba, hogy így, hogy úgy, szót se érdemel a dolog. A fiatal gróf jó ismerőses, most nincs is semmi mezei munka odaazát, inkább csak azért jött, hogy kiárhassa magát egy kicsit. Enniségen akart, minden egyes tál ételnél felpanaszolt, hogy a rántott csirkét akkoriban nem akarták megenni ő nála a fiatal urak, s hogy minden veszedelem ebből keletkezett. Tóth uram az életemet adta most vissza, hálálkodott a kisasszony, és olyan véglet, olyan pajkos lett egyszerre, hogy beleült vacsora után az öreg Bernát ölibe, az meg a lábain lovagoltatta, mint a kisgyerekeket szokás. A nagyasszony pedig úgy nevetett, de úgy nevetett, hogy a könnye is kicsordult. Mennyi erő van még a lábodban, öregem! Az pedig úgy neki buzdult, hogy maga ment le a pincébe ének idején lámpa mellett, nem lehetett róla lebeszélni, hogy van ő neki ott, azt mondja, a homokba elásva egy palack tokai vora, abból az esztendőből, amikor ő született. No, ez ugyan régen volt. Elő is került, amúgy pókhálósan, nagy diadallal csoszogott föl vele. Úgy se lehetne kedvesebb vendégünk, mondta az öreg úr. Mindig sajnáltam volna, ha nem ő vele isszuk meg. Felbontották, kiosztották. A nagyasszony is ivott, a Piroska kisasszony teleöntötte a poharát, és egy köszöntőt mondott Tóth uramra. Isten tudja, hogy mi lehetett benne, a szavakra már nem emlékszik, de amint észrevette, hogy az neki szól, Isten tudja, hogy mi facsarta meg úgy a szívit, hát úgy elfakadt sírva, pedig azóta si sírt, hogy a bába füröztötte. Éjjel aztán, míg a többiek aludtak, a szegény kisasszony levelet írt azzal a harmatos kezével fájnak, majdnem egész éjjel írt. Leírta, mit vallott a haldokló bűnös asszony. Hogy a boldogsághoz vezető lépcsőket gonosz tanúk, gonosz pírák rendre lerontották, Isten most ahelyett maga támasztott nekik egy létrát, most már újra meg kell haladéktalanul indítani a kört. Nyerekben ülő csatlós várta levélre, hogy egy perc se vesszen, s vitte lóhalálában vagy patakra, vagy kohányba, ahol most fáj van. De már azért hajnalban fönn volt Piroska, amikor a vendégtől búcsúzni kellett, s olyan piros volt, mint az alma, s olyan vég, mint a madár, ha cukrot tesznek neki a kalitkarácsba. Attól a cukortól a képzeletébe már a gaj ringatja. Elkezdte faggatni, hogy mivel okozhatna neki örömet. Valami kis emléket fogadjon el, például egy órát, vagy egy gyűrűt. És kirakott elébe annyi aranytárgyat, hogy hús csóka se hoz össze annyit egy életben. Lássa, gazdag vagyok, csak örömet okoz, ha valami jelét adhatom a hálámnak. Tóth uram elvörösödött, sértődve tolta el az aranymarhácskákat. Hát nem azért tettem én, kérem, alássam. Nemes ember vagyok én, kérem, alássam. Pedig mégis el kell fogadnia valamit, hogy különben engem bánt meg. Erre aztán nagyot nyert Tóth uram, megadta magát sorsának, s elgondolkozott, mi legyen ez. De aranyból kell lennie, tette hozzá Piroska, kitalálván, hogy valami csekélyebb tárgyat keres. Hát, ha már éppen aranyból kell lennie, szólt Tóth uram, mi alatt megizzadt az üstöke. Hát, adjon a kisasszony 4-5 szálat a hajából, hogy a kisleányomnak az imádságos könyvébe tehesse. Mert hát én magam, mi tagadás benne, nem igen szoktam imádkozni, mégpedig csak azért, mert a papok javasolják, nem lehet az akkor már jó. Ej, Tóth uram, fenyegette meg kedveskedve, nem hittem volna, hogy ilyen rossz ember, hanem ezzel fogta is már az ollót, és a hajából levágott egy fürtöt. A kis olló nyiszogott, csattogott, mintha sírna. Tóth uram gyönyörködve morzsolta meg bütykös ujjai közt az aranyhajakat. Aztán, hogy ő is erélyes legyen, nagy szemöldök húzogatások közt kezdte a kisasszonyt ijeszgetni. Mit szólna most a méltóságos Butler gróf úr, ha tudná, hogy mind van? Piroska mosolygott. Nem szólhatna semmit, mert én belőlem csak éppen ez a haj nem az övé. mikor megkért, a másik hajammal kért meg, de az kiment azóta a betegségemben. Azután még egy darabon el is kísérte egészen az országútra, és az arra menő parasztok szeme láttára azt a piskóta kezet beletette az ő érdes nagymarkába. No, az Isten áldja meg, Tóth uram, aztán ne kerüljön el bennünket, ha erre jár. De maga se bennünket, ha vagy grófné lesz, és Röszkére vetődik. Volt már Röszkén? Nem, szép falu. De aztán eszébe jutott, hogy voltak éppen Röszkét nem is volna szabad említeni a történtek miatt, hát hozzátette, bár csak süllyesztette volna el az Isten a poklok fenekén. Ám bátor, ha akkor azt a csirkét megeszik a diákok, hát most talán nem is beszéltünk volna egymással. És ezzel mély gondolatokba merülve indult meg hazafelé, annyi édes reményt hagyva ott, hogy abból egy szerelmes leány megint csak megél egy pár esztendeig.